Istennek az ígét olvasom, testvéreim, Lukács evangéliumának két szakaszából, 18. résznek a 18-tól 27-ig terjedő verseiből, valamint a 13. rész 22-től 24-ig terjedő verseiben. Először tehát a 18. részben a 18. verstől így szól hozzánk Istennek az igéje. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. A parancsolatokat ismered. Ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt, ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték tőle, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. A következő szakasz az pedig az evangéliumnak a 13. részéből, a 22. verstől kezdve szól következőképpen. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét, hogy az Úr beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vettük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor igéjében így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igének a hallgatására készüljünk testvéreim a 303-as énekünkkel. 303-as éneknek az első két versét, utána pedig az utolsó, a 11. verset énekeljük. Tehát nem ahogy fel van tüntetve, hanem az első kettőt, végül pedig a 11. verset. Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatja. Isten hozzánk szóló igét olvasom János evangéliumának a 14. részéből, az első 6 versből. Hogy hogyan szól hozzánk Isten János evangéliumának a 14. részében, annak az első 6 versében felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Aki hiszen üdvözül, ezzel záródik a 303-as éneknek a 11. vers, ezzel a mondattal, és úgy gondolom, hogy ezt a mondatot mindnyájan ismerjük, még akkor is, hogyha talán nem egészen pontosan így fogalmaznánk meg, így hívnánk elő a lelkünkből vagy a memóriánkból, de úgy gondolom, hogy alapvetően mindnyájan ismerjük ezt a mondatot, és remélem, hogy ezzel sokan egyet is értünk. Ugyanakkor azt hallottuk a Lukács evangéliumából meghallgatott részekből, hogy Jézusnak felteszik azt a kérdést, hogy igen, igen, de végül is kicsoda az, aki üdvözülhet, Sőt, a második ígében a tanítványoknak azt a megdöbbent, megrendült kérdését hallottuk, hogy de egyáltalán kicsoda üdvözülhet akkor, amikor úgy tűnik nekik, hogy Jézus nagyon szigorú kritériumait, hogy így mondjam, állapítja meg az üdvözülésnek. És ebben a meghallgatott ígében, a bibliaolvasó kalauznak a mai ígéjében Jézus hasonló dolgokról beszél. Ebben az ígében, ami ezzel kezdődik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek Istenben és higgyetek én benne. Én ezt az ígét most már jó ideje, vagy két éve, kiegészítve a 17. és a 18. vagy bocsánat, a 18. és a 19. verssel, temetések alkalmával szoktam felolvasni a sírnál, ahelyett a korintusi íge helyett, amit egyébként előír az ágendás könyv. Azért ezt szoktam olvasni, azért, mert rövidebb, tömörebb és áttekinthetőbb az üzenetem. Olyan helyzetben szoktam tehát felolvasni ezt az ígét, amikor nyugtalan az embereknek a szíve, a koporsót, a sírt körülálló gyászolóknak a szíve, nyugtalan a szívük a halál miatt, az elhunyt miatt, és amikor megfogalmazódnak, ritkábban hangzanak el, de megfogalmazódnak sokkal gyakrabban emberekben olyan kérdések, hogy és most hol van ő? Hova került, mi lett vele a halál után, vagy pedig éppen egyáltalán van-e bármi is a halál után. Jézus is egyébként azért mondja ezeket a szavakat, mert nyugtalan szívű, megrendült embereket, a tanítványokat akarja megnyugtatni, és a tanítványoknak az esetében ott, akkor a nyugtalanságnak az oka az volt, hogy Jézus éppen elmondta nekik, hogy én most el fogok menni, ti magatokra maradtok, vagy ebből a szempontból magatokra maradtok, és akkor a tanítványok megrémültek, elbizonytalanodtak, és akkor mi lesz velünk? És akkor mondja Jézus vigasztalásként és nyugtatásként többek között ezeket a mondatokat is, amiket meghallgattunk, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, és tudjátok meg azt is, hogy az én atyámnak a házában, a mennyei hajlékban, úgymond sok hely van, ott számotokra is hely van, én előre megyek, és helyet készítek nektek. És gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy amikor azt mondja, hogy az én atyám házában sok hajlék van, akkor itt ismét képes beszéddel állunk szemben, egy hasonlatról van szó, mert ezzel természetesen az üdvösségről akar beszélni, és azt mondja, hogy nektek az üdvösségben, Istennél, a mennyben, a mennyek országában helyetek van. Mert ott sok hajlék van, ha nem így volna, akkor nem ezt mondtam volna nektek. És vajon tényleg sok hajlék van-e, azaz hely van-e sok ember számára az üdvösségben, és emellé tegyük oda azt a kérdést, ami elhangzott a Lukács evangéliumában, hogy kicsoda üdvözülhet? Egyáltalán üdvözülhet-e valaki, amikor ez a helyzet, illetve a másik kérdés, amit szintén feltesznek neki, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Kevesen vannak-e, vagy sokan vannak-e? És tegyünk mellé még néhány újszövetségi ígét. Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A Jelenések könyvében viszont Pál apostol látomásban betekint a mennyek országába, látja az üdvözülteket, és róluk azt mondja János apostol, hogy íme nagy sokasság volt, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. Egyfelől kevesen vannak, mondja Jézus, másfelől pedig megszámlálhatatlanul nagy sokasság, mondja Jézusnak a tanítványa János apostol. Sok hajlék van, kevés hely van-e, kevesen üdvözülhetnek-e, egyáltalán üdvözülhet-e valaki. És hogyha erre figyelünk, amit itt Jézus mond a tanítványoknak, hogy sok hajlék van, akkor ezzel kapcsolatban is még mindig fel lehet tenni azt a kérdést, hogy igen, igen, de milyen sok ez a hajlék? Végül is kevesen üdvözülnek-e, vagy sokan-e? Ha sokan, akkor milyen sokan? Ha kevesen, akkor mennyire kevesen? És egyáltalán hogyan lehet tisztán látni, gondolkodni, hinni ebben a kérdésben? És végső soron, és nyilván ez az igazán nagy kérdés, hogy kik üdvözülhetnek? Egyáltalán üdvözülhet-e valaki? Kérdezik Jézustól a megdöbbent, a meglepett tanítványok, de mi kérdezzük egyszerűen így, hogy de kicsoda üdvözülhet? Persze tudjuk erre a választ, elhangzott a 303-as éneknek a végén is, aki hisz, az üdvözül. Illetve a bűnvalló imádság után minden alkalommal elhangzik János evangéliumának az a jól ismert mondata, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem annak örök élete legyen. Ugyanaz az üzenet, aki hisz Krisztusban, az nem vészel, azaz nem kárhozik el, hanem annak üdvössége van. És van egy precízebb és ezen tovább menő meghatározása az üdvösségnek. Ez így hangzik, és gondolom, hogy sokan ezzel is egyet értenek, hogy aki Jézus Krisztus elfogadja személyes megváltójának, annak üdvössége van. Igen, ám csak akkor megint tegyünk emellé oda néhány új szövetségi igét, Jézusnak a szájából hangzott el, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. És ebből egészen egyértelműnek tűnik, hogy igen, Jézus nagyon leszűkíti az üdvözülendőket, aki velem van, az üdvözül, aki viszont nincsen kimondottan velem, az kárhozatnak a fia. Igen, ám csak, hogy ugyanez a Jézus egy másik alkalommal a tanítványoknak azt mondja, nagyon megengedőleg, hogy aki nincsen ellenetek, az veletek van. És ezzel nagyon tágra nyitja mondjuk a kegyelemnek a jelképes útját, vagy jelképes kapuját. Úgy tűnik, hogy ez egy szöges ellentétben levő, az előzővel szöges ellentétben levő kijelentés és üzenet, míg az elsőnek az esetében egy keskeny utat látunk, itt egy szélesebb, egy jóval szélesebb, egy könnyebben járható utat. És ezek nem csak elméleti kérdések, testvéreim, pontosabban hívő ember számára ezek nem elméleti kérdések, mert tudjuk, mindenkinek van olyan házastársa, gyermeke, szülője, testvére, barátja, és a többi, aki nem hisz. Aki nem hisz, de aki adott esetben igen-igen rendes és tisztességes és becsületes ember, akire azt mondjuk, hogy nagyon jó ember, hát sajnos nem hisz, és emiatt fájdalom van bennünk, és aggodalom, és ott van a kérdés, hogy akkor ő elkárhozik-e? Ki van-e zárva az üdvösségből, amikor, és mondjuk el őszintén ezt is, hogy azért ismerünk bőségesen hívő embereket, akik hát eléggé semmire valóak. Az egyébként élőnek tűnő hitük ellenére is. És menjünk még tovább, vajon csak a keresztények üdvözülnek-e? Vajon úgy van-e, hogy csak akik hallottak Krisztusról és elfogadták Krisztust, személyes megváltójuknak, tegyük hozzá másik mondatot, csak ők üdvözülnek-e? Igen, de akkor mi van azokkal, akik nem hallották az evangéliumot, önhibájukon kívül nem hallották az evangéliumot, vannak ilyen emberek, nem is kevesen, akiknek tehát meg sem adatott az a lehetőség, hogy ők megismerjék Krisztust, és elfogadják, és higgyenek benne, és kövessék őt. És menjünk még tovább, hogy és akkor mi van a kegyes muszlimokkal, vagy a hindukkal, vagy a buddhistákkal, akik a saját hitüket nagyon komolyan veszik, akik igyekeznek a saját hitüknek a parancsai, a törvényei, a szabályai, lelkülete szerint élni, és vajon ki vannak-e zárva az üdvösségből? Vagy a zsidók, Istennek az ószövetségi választott népe, Bibliának a két harmada ugye róluk szól, ők amblók ki vannak-e zárva az üdvösségből, azért, mert nem fogadták el Krisztust? Vagy ami azt illeti az unitárius testvéreink, nem tudom, hogy most van-e közöttünk, de nem is ez az igazán fontos, 500 méterrel lejjebb, ők is éppen Istent dicsérik, vajon az hiába való-e? El vannak-e zárva az üdvösségtől, azért, mert Krisztusról nem úgy gondolkodnak és nem úgy hisznek, ahogyan a keresztényeknek a nagy része. Gandhi, aki ugyan hindu volt, meggyőződéses hindu, de aki sokkal inkább megélte Krisztusnak jó néhány tanítását, mint a legtöbb keresztjén, és hirdette is ezeket az igazságokat, az ellenségnek a szeretete, a békesség, a megbocsátás, az erőszakról való lemondás, stb. Tessék megnézni a Gandhi című filmet, nagyon tanulságos. Ki van-e zárva az üdvösségből? Azért, mert ugyan követte sokkal hűségesebben bizonyos kérdésekben Krisztus, mint mi magunk, de azért, mert nem tartotta Isten fiának ő. Ugye, testvéreim, hogy nem is olyan egyszerű, nem is olyan könnyű ez a kérdés, akkor, hogyha egy kicsit lebontjuk, akkor, hogyha tovább gondoljuk, és akkor, hogyha nem csak egy hitigazságnak a hideg mondatát mondjuk és ismételgetjük, hanem hogyha meglátjuk azt, hogy emögött emberek vannak, lelkek vannak, hozzánk hasonló emberek vannak, akik azért kéne érdekeljenek bennünket, az életük, a lelki életük, az üdvösségük számunkra is kérdés kéne legyen. És azt is látni kell másfelől, hogy arra a kérdése, hogy a Krisztus által megszerzett üdvösség kire érvényes, erre nézve a keresztény egyház és a keresztény tanítás soha nem tudott egyértelmű választ adni, hanem erre a kérdése, hogy ki üdvözül, erre két eltérő válasz van, két eltérő felfogás a kereszténységen belül. Az egyik az az univerzalizmus, ami azt mondja, hogy végül mindenki, minden ember, minden lélek üdvözülni fog. Azért, mert Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, a jósága végül legyőzi a gonoszt és a kárhozatot, legyőzi a hitetlenséget, és Isten végül mindenkit üdvözíteni fog. És sokan vallják ezt is, Origenésztől kezdve, egészen Karl Barthig, hogy csak a legnagyobbakat említsük, nagyon komoly teológusok vallják ezt is, felhoznak bibliai ígéket, Jézusnak a szájából származó ígéket, vagy az apostoli iratokból származó textusokat, amelyekkel alátámasztják ezt a véleményüket. És ott van természetesen a másik, a keresztényeknek a nagy többsége ezt vallja, hogy csak a hívők üdvözölnek. Mondom, ez a többségi vélemény, ezt vallják a legtöbben, Augustinustól kezdve, Calvinon keresztül, egészen napjainkig nagyon-nagyon sokan. Igen, csak ez sem ilyen egyszerű, testvéreim, hogy a hívők azok, akik üdvözölnek, mert ezen a táboron belül is különbségek vannak, mert egyesek szerint ez, hogy a hívők azok, akik üdvözölnek, ez nem jelenti feltétlenül a keresztjén hitet, vagy a hitnek a keresztjén formáját, hanem általában az Isten hitet, aki őszintén meggyőződéssel hisz Istenben, tartozhat ám más valláshoz és más felekezethez, vagy lehet akár felekezeten kívüli, de hisz őszintén, komolyan Istenben, annak üdvössége van. És ezt is nagyon-nagyon komoly emberek hirdették, Wesley-től kezdve C.S. Lewis-ig és a többi. És aztán van olyan egészen szélsőséges vélemény is, amely szerint csak a keresztények üdvözülhetnek, vagy éppenséggel csak a katolikusok, vagy csak a protestánsok, vagy csak az ortodoxok, nyilván annak a függvényében, hogy milyen vallás, melyik egyháznak a tagja, az, aki ezt a nagyon szigorú véleményt vallja és hangoztatja. Túl sok a kérdés és túl kevés a válasz ebben a prédikációban. Igen, azt hiszem, hogy ezzel egyet kell nekem is értenem. Feltettem egy jó csomó kérdést, egy gondolom, őszintén remélem, hogy nyugtalanító kérdést, és még nem adtam választ ezekre a kérdésekre. És azt is el kell mondanom, testvéreim, hogy nem is fogok választ adni ezekre a kérdésekre, részint azért, mert nem tudom megadni a választ ezekre a kérdésekre, részint pedig azért, mert nem is akarom megadni a választ ezekre a kérdésekre. Mindazáltal két dolgot el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, és ez válaszféle is lehet, válaszféle is bizonyos értelemben, még akkor is, hogyha talán legtöbben közületek nem ilyen válaszokat szeretnének hallani, hanem ilyen nagyon egyszerű, tételszerű, meghatározásszerű válaszokat, hogy azok üdvözülnek, akik A, B, C. Nem tudok ilyen választ adni azért, mert a Szentírásban sincsen ilyen válasz, azért, mert nem is lehet ilyen válasz, azért, mert ez az egész kérdés ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb, másrészt pedig sokkal átláthatatlanabb számunkra, emberek számára. Két dolgot azért el szeretnék mondani. Az egyik az az igének az elején elhangzó mondattal kapcsolatban, hogy az én atyámnak a házában sok hely van, mondja Jézus. És ez egy nagyon világos, egy nagyon egyszerű, félreérthetetlen mondat és üzenet. Az én atyámnak a házában sok hely van, ne féljetek, ne aggódjatok. Tehát legyünk mi jó reménységgel az üdvösség felől, a mi üdvösségünk felől, másoknak az üdvössége felől, legyünk jó reménységgel Istennek a szeretete és Istennek a kegyelme felől. Ugyanakkor pedig ezt a kérdést, ezt magamra nézve tegyem fel, hogy van-e nekem üdvösségem. És ha igen, vagy ha úgy gondolom, hogy nem, akkor egyaránt ebben a helyzetben nekem most mit kell tennem? Mit kell tennem annak érdekében, hogy megőrizzem az üdvösségemet, vagy mit kell tennem annak az érdekében, hogy elnyerjem az üdvösséget, ha lehet ezt egyáltalán így mondani, akkor, hogyha bizonytalanságban vagyok afelől. Magamra nézve tegyem fel a kérdést, vagy legalábbis magamra nézve tegyem fel elsőként és elsősorban a kérdést, mert mi általában másokra nézve szeretjük feltenni. Kevesen vannak-e ők, a többiek, mások, akik üdvözülnek? És az így feltett kérdésre, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, Jézus nem válaszol sem igennel, sem nemmel, mint azt mondaná, hogy ne a többiekkel foglalkozzál, hanem foglalkozzál saját magaddal, te igyekezzél bemenni a szoros kapun. Ne a többiek életével és a többiek üdvösségével foglalkozzál, mivel általában szeretnek foglalkozni az emberek, szeretünk foglalkozni mi emberek, foglalkozzál elsőként saját magaddal, saját életeddel, hiteddel, üdvösségeddel, és tegyed fel a kérdést saját magadra nézve. A második dolog pedig az a szintén nagyon jól ismert ige, ami a meghallgatott szakasznak a végén hangzik el, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És hogyha az elején ezzel, hogy sok hely van, úgy tűnik, hogy megint nagyon tágra nyitja a kapukat, és szélessé teszi az utat, úgy tűnik, hogy ezzel, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam, ezáltal megint leszűkíti az egészet. Itt viszont a hangsúly azon van, hogy számotokra én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet, ami alatt az örök életet, az üdvösséget kell érteni. Ezt a tanítványoknak mondja, még csak nem is a tanítványok tág körének, nem a 70-nek, vagy az annál is több tanítványnak, hanem a legszűkebb, a legbelsőbb, a 12-es tanítványi körnek. Számotokra én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Nektek, akik megláttátok, akik kaptátok ezt az utat, nektek ezen az úton kell járnotok. És ezt tarthatjuk egész nyugodtan érvényesnek magunkra is, érvényesnek kell tartanunk magunkra nézve is. Nekünk az igazság, az isteni igazság az Krisztusban adatott, mi Istent Krisztus által ismertük meg, és hisszük, hogy Istennek a megismerésében a legjobb, a legtökéletesebb út az Krisztusnak az útja, az Istent kereső ember számára ez a legvilágosabb, a legjobb, a legtökéletesebb út. De talán azt sem kéne kétségbe vonni, hogy ez érvényes a keresztény embernek az Isten fele vezető útjára, vagy akár általában az embernek az Isten fele vezető, az Isten kereső útjára, de azért nem kéne talán azt sem kétségbe vonni, hogy Isten felől viszont az ember felé vannak valószínűleg, hogy más útak is. Isten, én úgy gondolom, hogy más útakon is meg tud szólítani embereket, meg tudja érinteni az embereknek a lelkét, vagy legalábbis ne zárjuk ki Isten számára ennek a lehetőségét, hogy ő csodálatosan, nagyon sokféle úton, olyan utakon, amelyeknek egy része számunkra homályban, sötétségben, ismeretlenségben marad, ő ilyen utakon keresztül is meg tud keresni, meg tud találni, és meg tud ragadni embereket. A nagyon ritkán hallott presbiteri eskünek, mert hiszen csak 3 évente van tisztújítás, és azután presbiteri eskütétel. A presbiteri eskütételnek van egy záró mondata, egy nagyon szép, nagyon figyelemre méltó záró mondata, ami így hangzik, hogy naponként igyekezvén magam is, és hívogatván másokat is követni, ami Urunk Jézus Krisztust. Én magam igyekszem naponta követni azt a Krisztust, aki az út, az igazság és az élet, és ugyanakkor igyekszem hívogatni másokat is. Úgy gondolom, testvéreim, hogy itt van a lényeg, és talán ennél a mondatnál nyugodt lélekkel meg lehet maradni. Ha én megismertem Krisztusban az igazságot, akkor én tudom, hogy nekem azon az úton kell járnom, nekem arra az útra kell igyekeznem, és hogyha ez számomra fontos, hogyha ez számomra ajándék, hogyha ezen az úton én áldásokat látok, akkor természetesen kell következzen ebből az, hogy másokat is igyekszem hívogatni, ráigazgatni, rávezetni erre az útra. Azt a kérdést, hogy kicsoda az, aki üdvözöl, az bízzuk rá egész nyugodtan Istenre, ez az ő kérdése, ez az ő ügye, ez az ő dolga. Én foglalkozzam elsőként, elsőrendűen a saját üdvösségemmel, és próbáljak Isten alázatos szolgája, eszköze lenni annak érdekében, hogy másokat is rávezessen az üdvösség útjára. És végül utolsó mondatként a római levélnek a 11. részéből olvasom fel a nagyon szép záromondatot. A római levélnek a 11. fejezetében Pál apostol ezzel a nagyon nehéz kérdéssel küszködik, hogy hogyan is állunk az üdvösséggel, zsidók és pogányok. Az egyik úgy tűnik, hogy ki metszetett, a másikat befogadta Isten, de vajon így van-e? Végül is ki az, aki üdvözölni fog? Ezzel a nagyon-nagyon nehéz kérdéssel küszködik Pál apostol, és ezt a belső küzdelmet a következő nagyon szép mondattal zárja. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ámen. Erre válaszként, kedves testvéreim, a 425-ös éneket énekeljük. 425-ös éneknek az első 2 versével kérjük Isten segítségét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te kegyelmednek, a te szeretetednek valóban ilyen csodálatosak és ilyen mélyek a titkai, és köszönjük, hogy ez titok számunkra, olyan titok, amit nem tudunk emberileg megmagyarázni, amit nem tudunk levezetni, hanem bárhányszor is megpróbálnánk, végül ugyanoda érünk el, hogy hittel és reménységgel rád kell bíznunk magunkat, abban a reménységben, hogy a te kegyelmed, a te irgalmad, jóságod és szereteted sokkal nagyobb annál, mint amiről mi egyáltalán fogalmat alkotni vagyunk képesek. Köszönjük neked az igének a bíztató, bátorító üzenetét, köszönjük azt, hogy a te hajlékodban sok hely van, köszönjük neked a Krisztusban felkínált bűnbocsánatot és kegyelmet, és köszönjük neked mindazokat az ajándékokat, amelyeket Krisztus hozott el számunkra. Arra kérünk, hogy adjál nekünk őszinteséget, adjál eltökéltséget, adjál szilárdságot a Krisztusba vetett hitünkben. Adjad, hogy elsősorban önmagunknak tegyünk fel kérdéseket a hitünkre nézve és a hitünkkel kapcsolatban, másokra pedig úgy tekintsünk, hogy te bennünket is fel akarsz használni annak érdekében, hogy hívogassuk őket az üdvösségnek arra az útjára, amit mi már megismertünk. Segítsél meg bennünket abban, hogy így tekintsünk az embertársainkra, a kételkedőkre, a hitetlenekre, a téged tagadókra egyaránt. Segítsél meg bennünket abban, hogy higgyünk és bízzunk a te végtelen erődben, arra, hogy te mindenre képes vagy, és abban, hogy a te kegyelmed és a te szereteted le tud küzdeni olyan akadályokat, amelyeket mi legyőzhetetleneknek tartunk. Imádkozunk mennyei édesatyánk, gyülekezetünknek és egyházunknak a szolgálatáért. Kérünk, hogy segítsél meg bennünket abban, hogy megmaradjunk a Krisztusban megismert igazságnak az útján, az életre vezető úton. Segítsél meg bennünket abban, hogy erről az igazságról őszintén és hitelesen az életünk és a cselekedeteink által is bizonyságot tudjunk tenni mások előtt. De imádkozunk testvéreim a gyászoló és a megemlékező testvéreinkért is. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében ott van a fájdalom, a veszteség, talán az aggodalom is. Kérünk, hogy te vigasztaljad őket szent lelked által. És imádkozunk mennyei édesatyánk azért a Németországban élő családért, akiknek az ügyét elénk hozták. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy legyél velük. Kérünk, hogy tartsad meg őket hitben, erőben, egészségben. Kérünk, hogy vezessed őket azon a krisztusi úton, amely nem csak életet, nem csak örök életet, üdvösséget jelent, hanem a léleknek a békéjét, a megnyugvását és az egyensúlyát is. Krisztusnak a nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendben is vigyük könyörgésünket Isten elé. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgattad imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az elmúlt héten is sajnos sor került egy temetésre, szerdán kísértük utolsó útjára Kádár Antal testvérünket, aki 82 éves korában hunyt el. Ugyanakkor megemlékeznek Voniga Jánosról halálának első évfordulóján, megemlékezik róla felesége, leánya családtagjaival együtt, valamint testvérei. A gyászol és megemlékező testvéreinket ugyanazzal a mondattal vigasztaljuk, ami elhangzik a koporsó mellett, amit most is többször hallottunk, Jézusnak a bátorító szavaival, az én atyámnak a házában sok hely van. Örömmel jelentem azt, hogy nem csak veszteségek vannak, hanem keresztelhettünk is. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Gál Ferkő Krisztiánt, aki Gál Ferkő Arnold és Panci Anna Mária első gyermeke, akit a Jóisten éltessen és adjon neki testvért, testvéreket is. Hirdettem a testvéreimnek, hogy az elmúlt vasárnap is hirdetettel megegyezőleg ezen a napon tartják a világ, a nők világ imanapját. Semmi köze nincsen az egyébként március 8-ai ünnephez. A nők világ imanapja vasárnap, mai vasárnap délután 5 órakor lesz a Szabadság utcai református templomban. Az idei imahétnek a megszervezői a Bahama-szigetek keresztjén asszonyai, az ő életükről, hitükről, szolgálatukról is meg lehet majd tudni érdekes dolgokat annak, aki részt vesz ezen az alkalmon. Ugyanakkor hirdetem a testvéreimnek, hogy a 2%-oknak a fizetésünk, 2%-nak a felajánlása az ebben az évben is lehetséges. Arra kérjük azokat a testvéreinket, akik a fizetés 2%-át gyülekezetünk támogatására szeretnék felajánlani, hogy fáradjanak be az irodára, akár most, vagy akár a következő hetekben is, azokért a nyomtatványokért, amiken ezt kérni lehet. És végül hirdetem a testvéreimnek, hogy záróinek és áldás után a gyülekezeti házban kávézásra, teázásra kerül sor. Erre az alkalomra minden testvérünket, a keresztelő családot is szeretettel várjuk. Végül pedig, testvéreim, Istennek az áldására várva a szokásos záróéneket, a 90. Zsoltárt énekeljük. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.